műsorvezető Farkas Erika.
Eszembe jut az, hogy valamikor milyen pezsgő élet ment ebbe a gyárba, és most még látni, hogy széthordják az egész gyárat, eladják Potomáron. Hát tönkre teszik a gyárat, hát lebontsák. Azt lehet mondani, hogy majd ócskavasnak el fogják adni. Akkor, amikor annak idején az 1 millió tonna acélt termeltük ebbe a gyárba. Még esély sincs arra, hogy ez beinduljon.
Egy dicső évtizedeket megélt gyár udvarán állunk. A hely Ózd, amely csaknem 150 évig a hazai vas- és acélgyártás szimbóluma volt. Aztán a 90-es években jött az összeomlás, a pusztulás, és most egy különleges újjászületés tanúi lehetünk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Most induló 3 részes sorozatunkban a kultúrgyárat járjuk körbe. A Gyártörténeti Skanzen és Múzeum, a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark és a Digitális Erőmű több nemzetközi építészeti díjat is elnyert. A mi kísérőnk Csontos György építész, aki boldogan vetette bele magát a tervező munkába, hiszen maga is Ózdon született és gyerekeskedett. Kultúrgyár projekt, az micsoda?
A 2010-es évek elején indult, és úgy indult, hogy még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége.
De mi az, ami indult?
Kultúrgyár az a múzeumépület, a fúvógépház és a digitális erőmű együtteséből álló épület együttesnek az összefoglaló neve, Ózdon. Egyrészt a gyárterületen belül, másrészt a gyárterületen kívüli tereknek az összenyitásával keletkezett.
És miért pont ezt a 3-at választották? Tehát miért ebből lett egy kultúrgyár?
Én a tervezője vagyok ezeknek az épületeknek. Az, hogy miért pont ezt a területet választották ki annak idején erre a fejlesztésre, arra lehet, hogy majd szakavatottabb emberek is fognak tudni nyilatkozni. Mi ezt már készen kaptuk, ezt a feladatot, hogy tervezzük meg ezeket az épületeket, ezekre a funkciókra.
Egy fúvógépház, egy digitális valami és egy múzeum, ami nagyon réginek látszik, hogy képez szerves egységet?
Szerintem ezt mindenki tudja Ózdról, hogy Ózd az egy iparváros. Azt kevesebben szokták tudni, hogy ez tulajdonképpen egy vasipari múlttal rendelkező város volt, tehát nem elsősorban Bánya város, hanem itt acélgyártás folyt a gyárban. Ez a 90-es évektől többnyire használaton kívül került, de még hál' Istennek itt vannak ezek a nagyon szép és minőségi ipari épületek a területen, ami várható volt, hogy a városnak, az ipari parknak valakinek ezekkel kell valamit kezdeni. És a fúvógéphez és az erőmű, ezek a régi funkciói voltak ezeknek az ipari épületeknek. Ez a gyárterületen belül helyezkedik el ez a két épület, és a gyár utca másik oldalán pedig a múzeum épülete, ami eredetileg gyári elemi iskola volt, az első 8 osztályos általános iskola az országban, de már nagyon régóta múzeum.
Helyzeti előnyből indult. Emlékszik erre a területre is? Tehát mondjuk mikor került el Ózdról 18 évesen? Milyen képet mutatott mindez?
90 előtt szerintem egy nagyon-nagyon jól élhető város volt. Én gyerekként imádtam Ózdon lenni, és egyébként ezt az épületet is imádtam. Minden kisgyerek, így én is imádtam ezeket a beindítható szerkentyűket ott a kiállításon belül. Hát az volt az érdekes, hogy én, mint gyári munkás édesapámnak a gyereke, ugyanezeket a szerkezeteket a gyárterületen belül is láttam. Nagyon szerettünk ide is járni, meg a városban is jó volt lenni gyereknek.
Közben élvezze ki a népszerűséget, mert ahogy bejöttünk ide az épületbe, rögtön kiderült, hogy Györgyit mindenki imádja a házon belül, tehát öleléssel, kalaplenget üdvözölték. Van itt nekünk egy idősebb beszélgető társunk, Benyhe László.
Az ipari örökség Védő Baráti Körnek az egyik oszlopos tagja, a Laci bácsi. Ez a kör és az én építészeti tevékenységem nagyon sok helyen kapcsolódik, úgyhogy mindenféle konferenciákon és rendezvényeken már sokszor találkoztunk egymással, és nagyon értékes információkat is szolgáltattak ők, akár ezekhez a tervezési munkáimhoz is.
Jó napot kívánok!
Benyhe László vagyok.
Aki az Ipari Örökségvédő Baráti Körnek oszlopos tagja?
Így lehet mondani, alapító tagja.
Idevalósi?
Igen, itt születtem, az egyetemi 5 évet leszámítva, itt éltem.
Miskolcon volt, vagy a bűnös főváros?
Miskolcon volt, ott szereztem a gépészmérnöki diplomámat.
És itt dolgozott az utca túloldalán?
Pontosan, 31 évig, 1968-tól 99-ig. A csődhelyzet az valamikor 1992-ben következett be, és utána jött a felszámolás, 95-ben fejeződött be hivatalosan, és akkor alakult egy új cég, a Ózdi Acélművek Kft. Néven, gyakorlatilag Ózd külterületén volt egy rúdrótengermű, ami annak idején hozzátartozott a gyárhoz, de ez a rúdrótengermű, ez megmaradt.
Milyen mű?
Rúdrótengermű. Rövidítve RDH.
Ez sokat segített.
Ez egy hengermű, betonacélt és hengerhúzalt állítanak elő benne. A lényeg az, hogy ez a gyárrészleg, ez megmaradt, akkor állami tulajdonba került a felszámolást követően, majd 1997-ben privatizálták, és egy német vállalkozó, Max Eicher vásárolta meg, és ő épített egy acélművet a hengermű elé, ami egy elektrokemence és egy folyamatos öntőmű, tehát hál' Istennek az acélgyártás fennmaradt Ózdon ennek révén, és mai nap is üzemel, 600 fő körüli létszámmal évente. Az én tudomásom szerint egy olyan 350 ezer tonna hengerelt árut állít elő.
Hát azzal együtt, hogy van ez a pici utódlás, azért ez egy szomorú történet, hogy valaki végigéli egy gyárnak a virágkorát, és akkor a csendes lepusztulást.
Hát nem egy diadalmenet volt, de hát...
Milyen volt a fénykor?
A fénykor az 1970-es évek. Akkor nagyon sok beruházás valósult meg, 70-es években épült az az előbb említett rúdrót-hengermű, meg a folyamatos öntőmű itt a közvetlen közelünkbe. Az utcának a túloldalán helyezkedett el az acélmű. 9 téglakémény sorakozott itt. Az egyiknek az alapja megvan még, az ilyen mementónak megmaradt itt a parkolóban. És ezek egy ilyen 70 méter magas kémények voltak, ontották a füstöt, de tényleg dübörgött a gyár szó szerint.
Itt van a kezemben egy Leporello. Itt már tulajdonképpen a gömöri vasipar 1770-nél van megemlítve. 1845-2015.
Ez a gyárnak a 170 éves fennállása alkalmából készült. Ez egy gyártörténeti kronológia.
Egyébként ez meg még inkább elképesztő, hogy lehet semmivé tenni valamit, ami mondjuk 170 éve áll és előre megy. Hányan dolgoztak itt? Hogy emlékszik rá? Mi volt ez, amit ilyen termelési filmekből ismerünk, Pezsgő dinamikus gyári élet?
Hát igen. Hát a legnagyobb létszám az 14 ezer ember volt itt.
Proletárok. Ma nektek tornyozó akaratból ekhózok, öblös meg forró szívemmel, mert valaki belém kovácsolta a végtelen szeretet meg el nem csüggedés zengő acélját, és a neki fohászkodások és a neki keserülések tajtos csöpjeit is belém injekciózta. Valaki, aki Krisztus üreges sebére nem rettegéssel gondolt, szent hallelujával lelkezte csókját az emberisten fonnyat ajakára. Valaki, aki most pásztorok istenes kurjantásával közétek lendül belőlem. Testvéreim!
József Attila versét Jordán Tamás idézte. Következő beszélgető társam Olá Zsolt múzeumigazgató. Maga idevalósi Ózdra?
Én teljes mértékben Ózdi vagyok, én is, mint Laci bácsi. Ózdon születtem, hát én is, amely tanulmányomat töltöttem máshol. Ami nagyon fontos, hogy én nekem is volt szerencsém dolgozni a gyárban. A végét még pont elcsíptem, és ez nagyon nagy segítség az én munkámban.
És mit csinált a gyárban?
Én szódahordó fiú voltam.
Ez nagyon jó.
14 éves voltam, ugye a szüleim a gyárban dolgoztak, a durva hengerműben, és hát volt lehetőség bemenni fiatalon nyáron ilyen munkára, és hogyha bementünk, a szabad időben végig tudtam járni a gyárterületet, és az egy olyan látvány volt, amit az igazság, hogy mi itt a kiállítás próbálunk visszaadni a gyártörténeti kiállítás során, de azért a monumentalitás azt nem tudjuk azért visszaadni, szóval az...
Ide figyeljen, Zsolt, de jó. Arra emlékszik-e, hogy mikor járt először a múzeumban?
Általános iskolás korunkban.
Itt kell bemenni?
Igen. Akkor még nem itt volt, mikor én általános iskolás voltam, egy gyártörténeti bemutató volt innen nem messze, egy sokkal kisebb terem. Akkor rendszeresen ugye vitték a tanulókat.
Pokoli a lunta? Mert a gyerekek, hogyha múzeumban terelik őket, akkor unatkozni szoktak, vagy maga már akkor is valahogy inkább a húzást érezte.
Nem, nekem ez nagyon tetszett. Hát ennek a városnak ugye ez a múltja, akkor ez volt a jelene is. Szerintem olyan érdekes dolgok vannak, ami gyűjteményünkben azon felül, hogy gyártörténetről beszélünk, ami a gyerekeket is megfogja. Ezt biztosan tudjuk. Most is egy gyermektáborunk van, és rengeteg olyan dolog van, ami ugye mozgatható, működik.
Gondolta volna, hogy a múzeumnak az igazgatója lesz?
Hát az semmiképpen.
De. Gondolta a fene?
Igen.
Ez a kiállítás, amelyben sétálunk, és ez egy ipartörténeti kiállítás a kezdetektől. Ha bejön valaki a múzeumba, akkor bal folyosón kell leghátul bejönni, akkor megy kronológiai sorrendben. Tehát ez a kiállítás, ez új, vagy ez is régi?
A kiállítás az szerencsére nagyon régi már, hiszen itt olyan helytörténeti kutatók voltak Hózon, akik egy nagyon jelentős anyagot gyűjtöttek össze, és úgyhát mondhatjuk azt, hogy amikor még működött a gyár, akkor talán jobban volt erre a lehetőség, és rengeteg olyan dolgot sikerült összeíteni, ami most már hatalmas érték. Hát van egy csodálatos mozdonyunk, mint megnézhető.
Egyébként az első terem az ilyen hagyományosabb kiállítói gyökerek, 19. század, stb.
Én a tájlatvezetések során meg szoktam említeni mindenképpen, hogy igen, a kohászok és a hengerészeken kívül rengeteg olyan ügyes szakember volt, aki ezeket a modelleket, maketteket el tudta készíteni. És én úgy gondolom, hogy ezzel sokkal magasabb színvonalú a kiállításunk, és nagyon részletesen tudjuk bemutatni ugye az acélgyártásnak a menetét.
Ez oké, de most éppen mit csinálunk a makettet?
Az első hengersor, úgynevezett lupa hengersor még az 1800-as évek végében, ez gőz hajtotta, ezzel hengerelték a végső formára. Úgy kell elképzelni, úgy szoktam mondani a laikusok számára, mint egy tésztanyújtógép.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy a modern tésztanyújtógépek, ami két henger közt egyszer csak kijön.
Érték a hengersor, anno ugye ezeket a hengereket ütötték, ugye kenték szalonnával, az is egy érdekes dolog.
Szalonnával kenték a hengereket? Igen. Mit csinált az egér, öngyilkos lett a hengerben?
Ő nagyon jókat kérdez, azt kell mondja.
Jó az illat.
De igen, hát és fogyasztották is a dolgozók.
Az egeret?
Nem az egeret, a szalonnát. Ugye kitaláltak egy olyan megoldást a vezetőség, hogy a szalonnát gázolajba mártották, hogy ne azt fogyasszák el a dolgozók. Jó, itt az 1800-as évek közepéről beszélünk még.
Kapcsoljuk ki ezt, igazgató úr. Tulajdonképpen ez egy ilyen gyerekbarát hely, igen, mert itt lehet játszani.
Ugye az utóbbi évek során a kubinyi vázatok segítségével megújultak ezek a modellek, makadtak, mint látható, hogy üvegvédelemmel, műtárgyvédelmi szempontból ugye biztosabbak lettek, itt tényleg a gyerekek is jobban közelíthetnek, és hát meg is fel is lettek újítva. Hát azért ezek már tényleg több mint 40 éves modellekről, makettekről beszélünk. Azt a mondat, amit mondtam, az ugyanakkor 72-ben készült, amikor én születtem, és hát például egy vasútmodellünk, ami
működik. Hol? Ja, az...
A gyerekek ezt nagyon élvezik.
Ugye fogaspálya és alsóhányó. Na most hol lökjük meg a vonatot?
A vonat.
Következő beszélgető társam sorban áll, és kisvasutast játszik.
Ugye a mérnök, ahogy megoldja, meglöki a telefonnal.
Elindult!
Szomszédok azt mondják, hogy ha a Pali bácsi nem tudja megcsinálni, annak a szemét behelye.
Maga a Pali bácsi?
Én.
Ne tréfálkozzon velem, mert sok mindenre gondoltam volna. Még Laci bácsinál is úgy hezitáltam, hogy bácsizzam vagy ne, de Fürjes Pál semmi esetre sem. Van egy nagyon szép ózdos mellénye. És olyan dolog van fölírva a nevénél, hogy Rombauer Alapítvány, mi az?
Rombauer Tivadar volt ennek az egésznek a megálmodója. 1845-ben jött létre a Rémai Koalíció, és akkor ő volt az az ember, aki a korának volt a top menedzsere, Munkácson volt egy vasöntödének a vezetője, és az akkori értelemben, mint menedzsert levadázták, és elhozták ide a Rimai Koalíció vezetőjének. 45-ben megkezdődött a gyárépítés, 47-re már itt iparszerű vasgyártás folyt. És az az érdekesség ennek az egész területnek, hogy Trianon után ez maradt egyedül a vasgyártásból Magyarországon, éppen ezért óriási erővel dolgoztak azon, hogy megcsinálják a Lenin kohászati műveket, ami Miskolcon volt, aztán pedig a Sztálin műveket, ami meg Dunajvárosban. De mindaddig, amíg ez el nem készült, eddig Ózd volt az egyetlen vasgyártás, ami itt maradt.
És miért pont Rombauer nevét választott az alapítvány? Kicsit anakronisztikusnak tűnik, amikor már vasgyártás sehol az alapító atyát választani.
Valahogy vissza kell nyúlni a történelemhez. Rombauer Tivadar volt az az ember, akit Kossuth Lajos kiválasztott fegyverkezési miniszterének, és el is kísérte útján végig Kossuth Lajost. Amerikába került az egész családja, ma Amerikában van Rombauer család nagy része, most éppen borászatot művelnek.
Ebből is látszik, hogy jó üzleti érzékkel megáldott család, tudja, hogy a vasból mikor kell a folyékonyra váltani.
9 gyereke volt, úgyhogy volt leszármazottja bőven.
És egyébként mit csinál az alapítvány?
2011-ben csináltunk egy Ózdra és a térségére vonatkozó, átfogó, megújulási koncepciót, jövőképet.
És hogy kapcsolódik ez a kultúrgyár projekthez?
A Rombauer tervnek a szellemiségében volt az, hogy a kulturális örökséget megőrizve nyit ez a régi elhagyott ipartelep, nyit a közönség felé egy új funkciót, akkor találtuk ki a kultúrgyár elnevezést. 2010 novemberében eljött hozzám egy akkor még ennek a csoportnak a képviselője.
Maga akkor micsoda volt?
Én egy polgármester voltam. És akkor eljött hozzám egy ötlettel, hogy ő tudja, hogy Ózdon vannak ipartörténeti érdekességgel rendelkező épületek, amiket érdemes lenne megmenteni. Ezt kellene megtölteni mai funkciónak megfelelő tartalommal. Nagyon fogékony voltam erre a gondolatra, és el is mentünk, megnézegettük a helyszíneket, egy hét múlva már formába is öntöttük.
És akkor a Györgyi, Csontos Györgyi, hogy került a képbe?
Csontos Györgyi olyan megszállott város lokálpatriotái közül, aki több 10 évvel azelőtt is már foglalkozott ezekkel a építészeti csodákkal, lakóterületi feltárásokat csinált a diákjaival, az épületeket fölmérette, és őnek egy komplett képe volt arról, hogy hol mi volt, és mit lehetne belőle csinálni. Tehát, és akkor természetesen ő az, aki régóta foglalkozik vele, ismeri is, úgyhogy ő lett az, aki ennek a vezér gondolatait összeszedte.
Jövök vissza Zsolthoz, aki türelmetlenül vár, hogy további kincseit bemutassa. A termek tematikusak, ugye, mert itt meg...
Időrendben haladunk, vagyis az a rész az, hogy a szállításról, a vonatról, azzal arról szólt, hogy ugye a kezdetek kezdetén lóval szállították a nyersanyagokat, aztán lóval és vasúti sínen szállították, utána jött a gőzmozdony, utána nyilvánvaló, hogy a dízelmozdony, az előző teremben azt a részt is bemutattuk. Itt pedig a nyersvas gyártás, ugye maga a kohó, a nagyolvasztóknak a történetét olvashatjuk el.
Ez egy nagyon jó fénykép, a kohó műhelyi lakatosok és kovácsok.
Igen, szerencsére az intézménynek nagyon jó gyűjteménye van, ugye digitális fotókból, és jó minőségű, és amiből lehetett egy ekkora fotót kihozni. És hát ezek ugye mind a Kubinyi pályázat során készítettük, hogy ennyivel látványosabbak legyen a kiállításanyagunk, és hát ugye ezek is mind a 70-es években készült tablókat cseréltük le, úgyhogy próbáltunk látványosabb elemeket alkotni, hétrehozni, és hát úgy is veszük észre a látogatásra, hogy ezek azért megfogják ugye a látogatókat, van mit nézni rajta.
Volt olyan idős látogató, aki azt mondta, hogy nagypapám? Itt felismert a képet?
Igen, szokott lenni. Hát ide rendszeresen járnak videó. Nosztalgia szempontból is, a volt gyári dolgozók elhozzák a családjaikat, akik elköltöztek Ózdról, és akkor rendszeresen ismernek fel képeket. De mondjuk, ha nem feltétlenül őt is, akkor a sporttörténetteremben ott nagyon sok csapatkép van, ugye arcok.
Apa itt szalad.
Igen, és akkor ott mindenki talál ismerős magának.
Na most a kérdés a magá is, hogy a kultúrgyár projekt az egész múzeumon mit változtatott?
Az épület az nagyon-nagyon nem volt már szép, úgy fogalmazunk, vagy megújult, ugye természetesen ide került ugye mellénk a végi skanzennek a műtárgyait, van egy vonatunk most már, ezek mind azért feldobják a múzeumnak a megjelenését nyilvánvaló, meg hát az maga a pályázat során többen is vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy szakmailag is egy magasabb szintű munkát tudtunk végezni az utóbbi években.
Azt mondja, hogy nagy múzeum, ez közismert? Mert jönnek az ország több részéből, állandóan nyitva van? Hogy működik?
Mi nyitva vagyunk hétközben, sőt eddig hát szombatinapban is itt voltunk. Itt el kell mondjam azt, hogy olyan szinten jönnek, már amennyire Ózdra jönnek, hogy általában turisták. Nem vagyunk ugye egy turisztikai központ egyelőre, de hát reméljük, hogy az a jövőben majd még változik. Ez a maga a kiállítás, az mindenképpen különleges, legalábbis úgy gondolom, én is magam most ugye múzeumjáró emberként, hogy egy gyártörténeti kiállítás, főleg ekkora nem sok van. elég magas szinten tudjuk visszaadni azt, hogy milyen volt az élet, ugye, milyen volt a munka akkor a gyárban. Vannak olyan emlékek, ahol azt is megmutatják, hogy milyen nehézség volt, ott elmentünk mellette, de ugye a tüzes vasat kézzel irányítják, lefekszenek előtte, és úgy irányították ugye az útját. Diorámák, ezek szerintem nagyon jól bemutatják, hogyha itt van idő rá, és részletesen végigmegyünk, maga a vasgyártás menetét, és azt is, hogy milyen monumentális volt ez a gyár.
Hogy látja az Zsolt, hogy nyilvánvalóan volt egy városi gyász, amikor megszűnt az acélipar, megszűnt a gyáripar. Kirúgta már magát a város?
Hát mi, akik itt élünk, próbálunk ugye pozitívan gondolkodni mindenképpen. Vannak most már ugye más jellegű üzemek is a városban, akik foglalkoztatják az embereket. Az egy hatalmas sok volt, hiszen azért 13 ezer ember dolgozott a gyárból. Arról beszélünk, és akkor az egyszer csak megszűnik. Az nagyon sok embernek el kellett költözni Ózról, és más irányba keresni munkát. Az egy nagyon nagy sok volt, de azt azért már szinte mindig bőven kihevelte a város.
Csökkent a lakosság lélekszáma?
Csökkent, persze, ugye.
Sokkal?
Kevethető. Hát akkor egy 40 ezeres város voltunk, most meg szerintem 30 ezeres körül.
Jöjjön Györgyi magája a zárszó az első részben, aztán rövid gyalogsétát teszünk egy másik épület felé. Múzeumon, mint egészen, az építész mit változtatott?
Ennél az épületnél nagyon-nagyon pici beavatkozási lehetőségek voltak csak. A belső térben a legszükségesebb dolgokhoz lehetett és kellett csak hozzányúlni. Meg kellett oldani egy akadálymentesítést, beépült lift az épületbe. A másik pedig, amit meg kellett oldani, hogy mivel ez egy iskolai épületnek épült eredetileg, a bejárati résznél nem volt olyan fogadótér, ami mondjuk múzeumoknál szokott lenni egy előcsarnok, és ezt kellett építészetileg úgy megoldani, hogy bizonyos bontás sokkal olyan fogadótereket alakítottunk ki, ami a bejövő forgalmat jobban tudja fogadni, illetve az egykori elépítéseket visszabontottuk, és az eredeti módon állítottuk helyre, ilyen például az épületszárnyak végében lévő két vizes blokknak az eredeti struktúrára való visszaépítése.
Felvételen kívül ezt a bizonyos vizes blokkot mindahányan meglátogattuk már, és megdöbbenésünkre szolgált, nekem örömömre is, hogy fekete, mint ahogy fekete kívülről ez az épület is, amire itt rálátok, ez a toldaléképület. Ez nekem tetszik, de eléggé formabontó.
Mindhárom épületben játszottunk és használtuk a színeket, mint építészeti eszköz. Ez a múzeumi fekete okozta a legnagyobb megosztást a városban, emiatt kaptam hideget, meleget.
Ne legyen Óznak nagyobb baja, mint hogy a múzeum WC-jén tartanak értelmiségi vitákat.
Igen, egyébként ez így van, ahogy mondja, hogy én ennek is örültem, hogy bárminek kapcsán egyáltalán építészeti kérdésekről van szó a városban. Na, de visszatérve erre a furcsa színre, viszonylag szűkös anyagi keretekből kellett, de mégis turisztikai attrakciót csinálnunk.
Fekete festék a legolcsóbb?
A festék az egy olcsó eszköz. Ezt mind a három épületnél alkalmaztuk, hogy a színeket hatáskeltésre használtuk építészetileg, és itt nem volt alkalom a hátsó szárnyaknál arra, hogy az eredeti vakolat rekonstrukció megtörténjen, mint a főépületnél, a fogadószárnyban. Viszont valamit kellett ugye a hátsó szárnyakkal is csinálni.
És a látványhoz hozzá tartozik, mint minden rendes régi angol filmben, a fekete falra fölfutó repkény is. Kedves hallgatóink, a megújult múzeum épület kertjében most megállunk egy hétre. Legközelebb a Filmtörténeti Élményparkban kalandozunk. Ezt a műsort 60 napig elérik a mediaclick.hu felületen, Facebook oldalunkon fotókat is nézegethetnek. Itt a helyszíni felvételt Mátyus Attila készítette, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Varga Júlia nevében is köszönöm figyelmüket. Farkas Erikát hallották.